Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Vedres Csaba zeneszerző, zongoraművész, kántorral Perce Léva beszélget.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Mai vendégem honlapján az áll, hogy ő zeneszerző, zongoraművész és kántor. Isten hozta a stúdióban Vedres Csabát.
Köszönöm a meghívást.
Nagyon örülök, hogy végre eljutott hozzánk, mert elég régen szervezzük már ezt a dolgot, hogy mikor is tudna időt szakítani erre a Hitvalló műsorra. És amikor írtam, mondta, hogy jövök szívesen, és már is megírta mondatát. Úgyhogy kezdjük a mondattal, aztán, hogy ez mitől a Hitvalló mondata, az majd az adás során ki fog derülni. Ön a szó, kedves Csaba.
Uzás próféta könyvének 6. fejezete, 6. verse, így hangzik, mert irgalmasságot akarok és nem áldozatot, Isten ismeretet inkább, mint égő áldozatokat. Ez a mondat számtalan élethelyzetben megérintett, de ahogy így visszagondolok, legelőször akkor, amikor volt a hitemnek egy kifejezetten szép korszaka. Minden működött, úgy éreztem, hogy nagyon jól működnek a dolgok a Jóistennel. Nagy csendeket tartottam, solozsmáztam, imádkoztam, és jött egy koncert, és természetesen azért is imádkoztam, hogy ez jól sikerüljön. Brutálisan rosszul sikerült, nagyon összetörtem, meg hát nagyon értetlenkedtem is, hogy hát hogy eshetett meg velem ez a csúnyaság, hogy a Jóisten miért nem segített ebben a dologban. És ebben az időszakban ment a Zsolozsma olvasmányos imaóráiban Ózeás prófétának a könyve. Szinte naplószerűen működött, olyan érdekes volt, ahogy egybevágott a lelki állapotommal, és amikor eljutottam eddig a mondatig, hogy mert irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, Isten ismeretet inkább, mint égő áldozatokat, akkor megértettem azt, hogy Jóistennek nem a teljesítményünk a fontos. És ez egy kulcs mondat volt, és egy fordulópont volt a hitemben, és egy fordulópont volt az Isten képemben, és azóta másképpen szemlélem a világot.
Akkor mégiscsak el lett mondva, hogy miért ez a mondata, de ugye 3 pontot is említettem, hogy mivel mutatkozik be a saját honlapján. Hát szedjük időrendbe. Nyilván nem zeneszerzőként indult, az azért elég ritka. A zongora?
A zongorát azt hamar kezdtem, szem 8 éves koromban, hogy ez hamar elkezdődött.
Volt családi előzmény? Művész a családban?
Igen. Az édesapám és az édesanyám is énekszakos tanárok is, hát több szakot végeztek. Az apu rendszeresen zongorázott otthon, és akkor azonnal megszerettem ezt a hangszert.
És szorgalmas is volt? Szolfézs is ment minden?
Szolfézs az könnyen ment, nagyszerű szolfézs tanárnénim volt. A zongoránál ott szorgalmas voltam, de nem úgy, ahogy kellett volna.
Na, ezt beszéljük meg bővebben.
Tehát rengeteg időt el tudtam tölteni a zongora mellett, csak hát nem a leckével voltam elfoglalva, nem mással.
Mégiscsak a komponálás is már itt bejött?
Komponálás az, hát amire már egészen pontosan emlékszem, hogy az már ilyen tudatos komponálás volt, akkor 6. általános iskolás voltam.
Hát végül mert gyerek, akkor mégiscsak gyerekkori dolog. De én azt is olvastam, hogy egy idő után lecserélte a zongorát gitárra. Ez meg a kamaszkori elhajlás?
Igen, abszolút, igen. 8. korom után 3 évre abbahagytam a zongorát, és akkor jött ez a tipikus lázadó korszak, és akkor elhatároztam, hogy belőlem egy nagy gitáros lesz. Aztán az egyik koncert után odajött hozzám egy srác, és azt kérdezte, hogy azt tudod egyébként, hogy ezeket a húrokat nem csak oda, hanem oda-vissza is lehet pengetni? És ez az egyszerű mondat, ez úgy éreztem, hogy én nem gitárosnak születtem. Egyébként, amíg nem tanultam a zongorát, addig is, tehát a komponálás egy része a zongorán folytatódott, tehát az ilyen örök szerelem volt, csak úgy gondoltam, hogy nem kéne már tanulnom. És aztán gimnázium 4. akkor egyszerre 6 osztályt végeztem el, na ott akkor tényleg szorgalmas voltam.
Akkor és akkor úgy, ahogy kellett.
És akkor úgy, ahogy kellett, úgy voltam szorgalmas.
Csaba, a zenei életet megbeszéltük, a mondatával kapcsolatosan azt említette, hogy változott az istenképe, mélyült a hite, de mihez képest? Voltál gyerekkorában hitélet?
Nem. 26 évesen tértem meg. Barga Lacéltja térített meg, akit nemrég szenteltek püspökké Kaposváron. Ő Somogy Sámsonban volt akkor plébános. Voltak úgynevezett csendes hétvégék, ezek nagyszerű alkalmak voltak. Péntekenként érkeztünk meg, üdvözöltük egymást, fiatalok. És szombaton reggeltől estig böjt volt, elmondtuk a zsolozsmai maurákat, volt szentségimádás és gyónási lehetőség, és az volt a bőjt másik része, hogy majdnem egész nap, tehát estig teljesen csendbe kellett maradni, tehát nem szólhattunk egymáshoz. Ezek legendásan jók voltak, ezek a csendes hétvégék, hogy hát amikor először oda csöppentem, ami most meghaladja ennek a műsornak a kereteit, hogy hogyan, akkor éreztem, hogy itt engem valami nagyon-nagyon fontos dolog vár, és 3-4 alkalom után, aztán amikor Lacértyával volt egy sorsfordító nagyszerű beszélgetésünk az Isten feltétlen szeretetéről, tulajdonképpen onnantól számítom a megtérésemet, akkor 26 éves voltam.
Azért valamit keresett, mert azt mondja, oda csöppent, és erre most nincs idő, hogy miért, de akkor keresőben volt, azt azért annyit elmondhatunk, hogy...
Igen, marxista nevelést kaptam, utána marxizmusban csalódtam a katonaság idején, és akkor utána elkezdtem keresni az Istent, az egzisztencializmus irányába. Emlékszem, akkor néztem, hogy mi van a buddhizmussal, és akkor egyre inkább azt éreztem, hogy a kereszténység körül van valami, amit én nagyon-nagyon keresek, és Vörös Sándornak a Teljesség felé című könyvét, amikor másodszor elolvastam, akkor utána volt egy kegyelmi pillanat, onnantól tudtam, hogy van Isten. Befejeztem, és letettem a könyvet, és nagyon csendben azt mondtam, van Isten. És akkor onnantól elkezdett érdekelni, de hát ki ő, és vajon hol fogom azt az Istent megtalálni, akire nekem olyan nagy szükségem van. A legfontosabb kritérium számra az volt, hogy olyan valakit kerestem, illetve olyan vallást, ahol mindenki egyenlő, de tényleg egyenlő. És úgy találtam rá a kereszténységre, illetve úgy talált meg engem az Isten, hát ez így helyes. A kereszténységet megismerve megtapasztaltam, hogy Isten szeretetében minden ember egyenlő. Nem tudom, hogy majd belefér-e a műsor kereteibe, de hadd mondjam el azt a végtelen megrázó dolgot, a Jean Vanier-nak a csodálatos történetét Pierre-rel, az egyik fogyatékos emberrel a bárkából. Ez az ember szellemileg fogyatékos volt, vak volt, süket volt, teljesen mozgásképtelen. Az egész élete egy rettegés volt, hiszen teljesen függő volt és kiszolgáltatott mások számára, és Jean Vanier volt az, aki fürdette Pierre-t. És azt érezte, hogy amikor fürdeti, hogy folyamatosan feszül ennek az embernek a teste. És már 3 hónap eltelt, minden nap ő fürdette, amikor először érezte, hogy ez a test kilazul. Nekem ez az antropológia széle. És a kereszténység itt is jelen van. Pierre szeretett választ tudott adni, és korunk egyik legnagyobb szentjének, hála Istennek köztünk lévő élő szentjének, a egyik legnagyobb élményét. Innentől láttam, hogy nincs kis ember, meg nagy ember, meg így fogyatékos, meg úgy Isten szeretetében nincsenek ilyen emberek. Ez nagyon-nagyon megrázó volt.
És hogyha az igéhez kapcsolódunk, akkor az Isten irgalmasság is határtalan.
Igen, igen. Az isteni irgalmasság határtalansága ebben a történetben is megmutatkozott, hát de legalább ennyire a jobb Latoréban. Azért mondtam el ezt a történetet, mert hogyan kapcsolódik ehhez az igéhez? Isten ismeretet inkább, mint égő áldozatokat. Azt gondoljuk sokszor, hogy nekünk tenni kell valamit az Istenért, és hogy Istennek erre szüksége van. De a dolgot meg kell fordítani. Csodálatos, ahogy Lizai Kisszent Teréz mondja, hogy Istennek nincs szüksége a mi műveinkre, Istennek a szeretetünkre van szüksége. Ez is egyébként egy nagyon fontos mondat volt az életemben, mert addig azt gondoltam, hogy én Istenért komponálok, és hogy ezzel én szívességet teszek a jó Istennek, nem teszek neki szívességet. Minden ő belőle indul, és ez a szeretet válasz, hogyha a munkám szeretet válasz, akkor jó. Ha a munkám önmagáért való áldozat, amiről ez az ige rész beszél, akkor az viszont nem jó. És ami engem nagyon felzaklat ebben az idézetben, hogy keres minket. Azt mondja, hogy ne akarjatok nekem dolgokat fölmutatni, hanem ismerjetek meg, ismerkedjetek össze velem. Hogy ez, amire neki szüksége van, hogy erre vágyik. És hogy ezt Jézus kétszer is idézi, ez óriási súlyt ad ennek a mondatnak.
Visszatérek arra, hogy azt mondja, hogy a munkámmal, a zeneszerzéssel, a komponálással a Jóistennek én adok valamit. És aztán egyszer csak így, hogy nem fordítva van, én kaptam valamit a Jóistentől talentumot, és ezt nekem vissza kell reflektálnom. Beszéljünk a műveiről. Vagy még nem tartunk ott, nem zongorás, kántor. És akkor a végére hagyjuk a zenét, jó? A zeneműveket.
Ez egy nagyon-nagyon szép történet. 2 évet értem meg, és 1992-ben szólt az egyik kedves ismerősöm, hogy te Csaba, hát Vácott indul egy kántorképző, nincs-e kedved elmenni oda. És hát én már akkor konzervatóriumot elvégeztem, úgyhogy egy kicsit hezitáltam rajta, de aztán azt gondoltam, hogy mégiscsak jobb lenne az egyházi zenét belülről megismerni, ha már majd ilyen műveket szeretnék komponálni. Felmérhetetlenül többet kaptam a Váci Egyház megyei kántorképzőtől.
Nagyszerű. Mint amit várt?
Igen, de nem azért, mert keveset vártam tőle, hanem azt gondoltam, hogy ismereteket fogok kapni. Természetesen azokat is kaptam, egy páratlan jó szellemi iskola volt. Egyik legjobb iskola élményem. Nagyon jó hangulatú, és jó közösség is formálódott, és nagyszerű tanáraink voltak, kivétel nélkül.
És most napjainkban aktívan kántorizál?
Hála Istennek, igen.
Hol, melyik közösségben?
Most a Magyar Szentek templomában vagyok helyettes kántor. Petőfi Budai Hídfőjénél van ez a templom. Nagyon-nagyon hálás vagyok Kécsi Gábor atyának, hogy megadta ezt a lehetőséget nekem.
Akkor orgonán is tud játszani ezek szerint.
Hát a kántorképzőn azt is tanultunk.
Hát a kántorképzőn azt megtanítják, de nem is ez lett volna az alapvető kérdésem, mert ez nyilván tud, hanem amikor szóltak önnek, hogy indul ez a kántorképző, akkor önből kellett, hogy áradjon ez az igazi mély hit. Különben nem mondja senki azt, hogy Csaba, hát ez a te utad. Hát talán a 26 éves fejjel való megtérésnek annyi volt az előnye, hogy rögtön mindent átlátott, vagy nem?
Hát sok mindent, és hát ugye, ahogy a frissen megtérők tényleg nagyon buzgók abban, hogy mindenhol elmondják ezeket az élményüket, vagy ezt a Jóistenre való rátalálásnak az élményét, így ebben én sem különböztem, úgyhogy tudták rólam a környezetemben, és akkor így került hozzám el a kántorképzőnek a híre. Nagyon örülök.
A világnézete változott, és az élete?
Hát az is meg kellett, hogy változzon bele.
Belemehetünk egy kicsit ebbe a részbe?
Hát...
Mi volt, amit elhagyott mindenképpen? Vagy mit vett föl, amit addig nem csinált?
Azért mindenről nem tudnék mesélni, az nem minden rádió műsorba való, de mondjuk egy nagyon egyszerű dolgot mondok, egyik napról a másikra elhagytam a káromkodást. Nagyon csodálkoztam, hogy mennyire könnyű.
Utólag nem értette, hogy ezt hogy lehetett egyáltalán csinálni.
Igen, nem értem, hogy miért van rá szükség. Nem ítélem meg, hiszen magam is csináltam ezt, de az egyik pillanatra a másikra eltűnt. Nyilvánvaló, hogy viszont egyik pillanatra a másikra nagyon erősen belépett az életembe az ima, azután ugye a szentmiséknek a akkor még csak látogatása, mert hiszen még akkor első áldozó sem voltam.
Hány éves korában volt első áldozó?
Ha jól emlékszem, akkor 27.
És bérmálkozott?
Igen, az 28 évesen.
Hát akkor ezt gyorsan egy menetbe, egy ütembe megcsinált mindent. 2 térítője volt akkor, Vörös Sándor és Varga Laci atya. Tartják a kapcsolatot egyébként azóta a Varga Laci atyával?
Ő a lelki vezetőm. Nagyon-nagyon hálás vagyok neki, hogy végkísérje az utamat, és minden nehézségben is, és persze minden örömemben ott volt mellettem, és alapvetően az egyházképemet is tőle kaptam, az irgalmas Istenről való képet is rajta keresztül tapasztaltam meg számtalanszor. Egy kifejezetten vonzó Istenkép, Isten ismeretet inkább. Laci atya mindig ezt mondja, a legfontosabb az Istennel való személyes élő kapcsolat. Abban a pillanatban, hogy elkezdjük csinálni a stikliket, akkor a Jóisten nagyon hamar visszaváltozik a fejünkben, nem ő maga, csak a fejünkben egy törvénytárra. És elkezdünk foglalkozni a bűneinkkel, és azzal, hogy mit csináltunk rosszul, ez kis bűn vagy nagy bűn, ez még belefér, nem fér bele, stb. És egyre kevésbé van meg az élő kapcsolat. Az élő kapcsolatban viszont ez másképpen működik. Tehát az van, hogy ember vagyok, vétkeztem, itt vagyok előtted, lerakom, ne haragudj. És mivel irgalmas személy, ezt ő hallja, meg megbocsátja, és azt mondja, hogy jó, tegyünk pontot végére, gyerünk tovább. Ilyen egy élő kapcsolat. A törvénytár az merev, és ott nem bűnbánat van, hanem bűntudat, és folyamatosan távolodik az ember az Istentől.
A közeledése egy csendes hétvégével indult. És ugye abban van egy ilyen nagyon szigorú rész, amikor nem beszélgethetnek, és akkor a zene... Zene se volt? Tehát akkor teljes néma csönd? Vagy azért zene lehetett, csak egymással nem beszélhettek?
A Zsolozsmát azt énekeltük, illetve az esti szentmisére meg volt este egy agapé, és akkor ott is énekeltünk, arra volt énekpróba. Tehát az volt az egyetlen egy olyan óra, vagy fél óra, ami ilyen kivételt jelentett. De különben nem tudom, számomra nem volt olyan nehéz megtartani ezt a csendet. Úgy egy napig.
Mondjuk egy zeneszerzőnek a csend talán jól is jön.
Nagyon-nagyon jó.
A komponáláshoz is, vagy csak egyáltalán az, hogy egy kicsit átöblíti a gondolatait?
Nagyon-nagyon fontos a komponáláshoz, nagyon.
És ez idő alatt születtek gondolatok, vagy arra már nem emlékszik, hogy az első ilyen csendes, azóta jár ilyen csendes hétvégekre?
Hát ugye fölnőttünk, és mivel a tanítás szárba szökkent, ezért majdnem mindenki sok gyerekes családapa, meg családanya lett, úgyhogy egy idő után azt már szinte lehetetlen volt összehozni időben. Így aztán nagyon nagy szeretetben, meg békességben, de akkor ezt így megbeszéltük, illetve Laci atya mondta, hogy hát ez így ilyen keretek között nem tud folytatódni, de azóta is vannak csendes hétvégés összejövetelek, és hát ezek hihetetlen örömben. Telnek.
Sok gyerekesek önnek?
Négy gyermekem van.
Valaki folytatja a hagyományt?
Igen. Péter fiunk most 21 éves, és most diplomázott le ebben a hónapban Fagottból, de szeretné még folytatni a tanulmányait, Fagott tanulmányait, úgyhogy viszi tovább a hagyományokat.
És akkor azt ígértem, hogy végére zeneszerzés. Mert amiket én olvastam önről, nagyon fontos zeneművek készültek. Nem is olyan régen volt egy bemutatója. De még mielőtt erről beszélnénk, ezek ugye már mind egyházi művek, szakrális művek. Előtte világi zeneszerzés volt? Vagy rögtön aztán a megtérésével megfordult ez az egész?
Hú, ez nagyon érdekesen alakult. Előtte az érdekes, hogy még nem voltam hívő ember, amikor megírtam az első misémet. Vannak
azért valami már volt?
Igen, vannak ilyen furaságok. És a megtérésem után eljött egy olyan határpont, amikor a Jóisten azt kérte tőlem, hogy adjam át neki a zenémet. És én nagyon megijedtem ettől a kéréstől, mert azt gondoltam, hogy innentől kicsit így ki fog fakulni, vagy el fog sápadni a zeném, és nehezen ment ez az átadás. Ez egy hosszú, viszonylag hosszabb küzdelem volt, egy ilyen 2-3 hónapos lelki küzdelem, amikor aztán megadtam magam ennek a kérésnek, hála Istennek. Mert olyan szabadságot kaptam cserébe, amit nem is hittem volna. Szó sincs arról, hogy azt kérné tőlem, hogy folyamatosan csak egyházi darabokat komponáljak. Hatalmas szabadságot adott.
Nem, hogy sápadt volna, hanem szívesedett a dolog szerint. Na, beszéljünk akkor. Meg volt ugye az első mise, ugyan még nem hívő korában, de az megszületett, és aztán az újkori dolgok, a mostani dolgok.
Hát óriási örömömre most egy év alatt kétszer is bemutatták azt a művet, amit én a legfontosabbnak gondolok azok közül, amiket írtam. Ez a Mizerére című oratóriumom, az 50. Zsoltárnak a feldolgozása, baritonszólistára, gyermekkarra, vegyes karra és vonószenekarra. Elég komoly apparátus.
Hát ez egy nagyon komoly apparátus.
Igen.
Ezt rögtön mindjárt hallja, amikor elkezd, vagy az menet közben kiderül, na ide kéne még egy gyerekkórus, ide még kellene egy bariton. Ez hogy áll össze? Úgy sem tudom elképzelni, de próbáljuk meg.
Hát eredetileg azt gondoltam, hogy egy valamilyen szólista lesz, akkor még nem tudtam, hogy bariton vagy tenor, és hozzávonó zenekar. De aztán rájöttem, hogy egyrészt nagyobb méretű is lesz a nagyobb terjedelmű a mű, sem, hogy ezt a felállást hosszú ideig elbírná. Másrészt elkezdtek jelentkezni vegyeskari részletek. Hát akkor jó, akkor legyen benne vegyeskar is, ez rendben. És akkor a negyedik tétel után eszembe jutott még valami, hú, de hát ez csak gyerekek énekelhetik el, nincs mese. Az viszont túl rövid volt, és azért nem szerettem volna mondjuk 30 gyereket kiállítani a színpadra, hogy énekeljenek 8 ütemet, és így aztán a gyerekek bekerültek a negyedik tételbe, és a hatodik tételt meg tulajdonképpen ők uralják, vagy ott ők viszik a fő.
És a hatodik tétel a vége, vagy ez hány tétel összesen?
6 tétel. 5 tétel a teljes 50. Zsoltár, a nagy bűnbánati Zsoltárnak a feldolgozása, és a hatodik tétel az viszont már új szövetségi, tehát annak az a szövege, hogy megbocsáttattak bűneid, eredj és nevét kezd többet, menj békével. Tehát mennem a hatodik tétel, az már a feloldozás. Úgyhogy a végén ez egy tulajdonképpen egy, hát azt így nem mondanám, hogy vidám mű, de olyan mű, amiben feloldozás van.
Kétszer is bemutatták, hol?
Először tavaly szeptemberben mutatták be Pécset a Kodály Központban, másodszor pedig idén áprilisban a Budapesten a Szent Gellért templomban. Mind a két bemutatóhoz nagyon-nagyon sok ember hihetetlen áldozatvállalása kellett, és ezt ezen az úton is szeretném nekik még egyszer megköszönni.
Ha valaki szeretné meghallgatni erről CD esetleg, vagy le van töltve YouTube-ra, hol lehet ennek utána keresni?
Mind a két előadásról készült felvétel, de egyik sem olyan, hogy azt most CD-n ki lehetne adni, de korábbi műveimnek a kiadója, Böszörményi Gergely mindenképpen terbe vette, hogy egyszer ezt összehozzuk, hogy a Mizerére felvételre kerüljön, ilyen csúnyán fejezem ki magam.
Dolgozik most valami? Van valami dallam? Mindig van, de olyan, amit papírra is vett majd kotta formájában.
Hát most egy nagyon klassz munkám van, a egyik kedvenc zenekarom, a Mistral együttes, a jubileumára készülve arra gondolt, hogy ők nem szimfonikot fognak csinálni, hanem a darabjaikat vegyes karral szeretnék kiegészíteni, úgyhogy 17 darabot küldtek el, és 17 művükhöz írtam vegyes kart. Tehát volt olyan, ahol csak megerősítettem a vokál szólamokat, volt, ahol önálló eredeti szólamokat, vagy éppen valami ellenpontos szólamot írtam hozzájuk. Hát nagyon szép munka volt, mert gyönyörű ez a 17 dal, és most tartok ott, hogy most már kottázom őket, tehát most már megvannak, és így kéziratban is, de hát azért a nyomtatott kottát megcsinálni, ez nem egy perc.
És amikor elkészül egy mű, ön hallotta, leírta, és aztán egyszer csak előkerül egy vegyes kar, aki el is énekli. És akkor ilyenkor azt mondja az ember, hogy igen, ez az, vagy nem, itt még valami más kell.
A Mizerérével annyit dolgoztam, tehát ez 7 éven keresztül készült, de azért ezt alapvetően úgy kell elképzelni, hogy 3 augusztus, és aztán 1 május. Csak ahogy mondta, hogy mekkora szükség van csendre, ezek voltak azok a csendes időszakok, amikor tudtam írni a darabot. Annyi időn keresztül rágódtam rajta, annyiszor hallgattam meg, annyit foglalkoztam a hangszerelésével, hogy akkor, amikor megszólalt, akkor számomra az öröm maradt. Tehát nagyon, nagyon örülök neki, hogy valójában egyetlen egy helyen kellett rajta változtatni. Úgyhogy ez jó érzés volt.
Egy kicsit olyan ez a mondata, mint egy Zsoltár egyébként, az ige mondata, amit hozott, és kapcsolódik is Zsoltár olvasáshoz, ugye azt említette. Leköszönésképpen, hogy tudnánk visszakanyarodni a mondatához?
Irgalmatlannak látom ezt a világot, és teljesítményközpontúnak. És ez a mondat is arról szól, hogy ne teljesíteni akarjatok, mert itt vagyok én, az Isten, aki szeretlek titeket, aki kapcsolatba akarok veletek lépni, és nagyon szeretném, hogyha találkoznátok velem és az én irgalmasságommal is. Ez minden élethelyzetben segíteni tud, a legfájdalmasabbakban is.
Csaba, van-e még valami?
Engem ez foglalkoztat a legjobban, ez a hihetetlen, irgalmatlan világ, irgalmatlan könyökölés, irgalmatlan teljesítményközpontúság, és nem csoda, hogy belebetegszenek az emberek. Nagyon-nagyon nehezen hiszik el, hogy van, aki ingyen szereti őket. És ezért szeretem nagyon ezt a mondatot.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Vedres Csabának.
Köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem.
Kedves hallgatóink, Vedres Csaba zeneszerző, zongoraművész, kántorral Perce Léva beszélgetett.